2013. március 10-i prédikáció.
Fennállva hallgassuk meg azt a szent igét, amely alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Lukács evangéliumában a 15. fejezetben, a 11-től 32-ig terjedő versekben így. Aztán így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek az egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az elességgel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bűvelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk. Mert az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor ez megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg parancsodat, és te soha sem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Idáig a történet, foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, van egy apa, és ennek az apának van két fia. Ismerős történet. Sok szenvedéssel, sok fájdalommal, sok kudarccal. Volt egy apa, és volt két fia. Volt Ádám, az apa, és volt két fia, Ábel és Káin. És az utóbbi, Káin, megölte az előbbi. Persze, valahol a szülők is, az apa is, az anya is tévedett. Hiszen úgy tűnik, hogy jobban szerették, jobban kedvelték, többre tartották Káint, mint Ábelt. És aztán az égi atya is lehet, hogy részes ennek a történetnek, amikor ő pedig Ábelre figyel. Ábel áldozatát fogadja el. A történetben megjelenik a rivalitás, a történetben megjelenik az irigység, az a vágy, hogy a másik ne legyen többé, hogy én lehessek. Volt egy apa és két fia, Volt egyszer egy apa, akit úgy hívtak, hogy Izsák, és volt két fia, akiket úgy hívtak, hogy Ézsau és Jákob. Az utóbbi Jákob becsapta a testvérét, Ézsaut, mert úgy érezte, hogy neki van szüksége, joga, az első szülöttségi jogra. Ézsau pedig kis hián megölte Jákobot. És ennek a Jákobnak menekülnie kellett. És ebben megint benne voltak a szülők. Benne volt Izsák felesége is, Rebeka, aki többre tartotta Jákobot, mint Ézsaut. Volt egy apa, volt 12 fia. Az apát úgy hívták, hogy Jákob. A 12 fiút most nem sorolom el, de mindesetre volt egy kedvenc, a József, akit megkülönböztetett a többitől, és a többiek úgy érezték, hogy jobb lenne, ha nem lenne József. Ezért egy verembe dobták. Megölni nem volt bátorságuk, de a cél ez volt. Apák, fiak, testvérek, szomorú története. Tulajdonképpen a mi történetünk. A kudarcunk története az ember társiasságban. A szülői szerepben. Lehetne másképpen? Történhetne másképp? Mondhatnánk azt, hogy egy apának legyen tekintélye, és tartsa a kezében a fiait. Regulázza meg a fiait. De hát Ádám, Izsák, Jákob tekintélyes apák voltak. Éltek is a tekintélyükkel. És mégis. De ezt általában nem akarjuk látni. A rendezetlenségben, és ezekben a történetekben is a tekintély után kiáltunk. Valaki tartson rendet, valaki tartson fegyelmet. Jézus egy példázatot mond egy apáról és a két fiáról. A fiúk pont úgy viselkednek, ahogy megszoktuk. Ahogy az előbb elmondott történetekben is látjuk. Az apa viselkedése viszont furcsa, kiismerhetetlen, nyugtalanító, megrendítő. A kisebbik fiú kikéri a részét. Ezzel a tettével rombolja a tekintélyt. Rombolja a társadalmi rendet. Hiszen hivatalosan az apa halála után van joga arra, hogy megkapja a részét. Azután kapná meg. Ez a kérés azt sugallja, hogy jobb lenne, hogyha az apa már nem lenne. Azt sugallja, hogy az apa akadályozza őt abban, hogy a saját lábára álljon. Egyfelől tehát rombolja a tekintélyt, másfelől pedig akár pozitívan is értékelhetjük ezt a fiút, hogy bátor, vállalkozó szellemi, és a saját kezébe akarja venni a sorsát. Miért engedi ezt az apa? Hiszen az apának minden tekintélye, minden eszköze megvan arra, hogy ne engedjen a fia kérésének. Az apa mindenható. De találhatna kompromisszumot is. Mondhatná azt, hogy fiam, hát értsd meg kell várnod, amíg én meghalok, és utána fogod megkapni. Beszélhetne vele. Mondhatná azt, hogy adok neked valamennyi pénzt, vagy valamennyi földet, próbáld ki magadat. És aztán meglátjuk, hogy képes vagy-e. De az apa mindezt nem teszi, hanem kiadja a részét. Felnőttnek tekinti a fiát. Bár a korabeli társadalmi rend szerint még talán nem tekintenék őt annak, hiszen az apja még él, de ő felnőttnek tekinti. Azt gondolom, hogy egy nagyon mai kérdést vet föl, csak úgy zárójelben ez a példázat, mégpedig azt a kérdést, hogy hogyan is bánjunk mi a felnőtt, de még nem önálló gyerekeinkkel. Itt már felnőttek, koruk szerint, de hát még nem tudnak magukról gondoskodni. Hogyan is viszonyulhatunk az ő kéréseikhez, igényeikhez. Aztán elmegy végül is a fiú. Az apa elengedi. Vegyes érzések vannak bennünk. Egyfelől lehet, hogy felelőtlennek érezzük. Mi is azt gondoljuk, hogy gyakorolhatta volna a tekintélyét. Másfelől próbáljuk megérteni, hogy hát nem volt más választása. És aztán nagyon röviden és velősen hallunk arról, hogy mi történik a fiúval. Arról, hogy eltékozolta a vagyont, mert hogy kicsapongó életet élt. Lehet, hogy ez így volt, de az is lehet, hogy az elbeszélő hangján átszűrődik a nagyobbik fiúnak a hangja, aki ezt majd a visszatérés után még megtoldja azzal, hogy parázna nőkre költötte a pénzét, pedig itt, ebben a szövegben erről szó nincs. Lehet, hogy a nagyobbik fiúnak a kisebbikről alkotott fantáziája jelenik meg már itt is. Mert van egy másik része is a történetnek, tudnélik, hogy éhínség tört ki azon a vidéken, és ezért nem volt mit ennie. Mindenesetre úgy tűnik, hogy az önálló életben kudarcot vall ez a fiú. Ennek lehetnek belső körülményei, a saját felelőtlensége, hogy rosszul gazdálkodott a pénzével, és megjelentek a külső körülmények is, amiről ő nem tehetett, hogy éppen éhínség tört ki. Szeretnénk a saját lábunkon állni, szeretnénk felelősséget vállalni, és valóban sokszor megesik, megtörténik, hogy kudarcot vallunk ebben. Része lehet ebben valóban a saját felelőtlenségünknek, és bizony nagy része lehet a külső körülményeknek. Minden esetre ennek a fiúnak a sorsa, a kudarc, a kiszolgáltatottság lesz. És ebben a helyzetben bizony mélyre mell mennie. Disznópásztornak, egy zsidó számára ez megalázó. El kell szegődnie egy emberhez. Mondhatnánk talán azt is, hogy talált egy pótapát. De hát ez a pótapa, ez mostoha apa, és ez a pótapa rendkívül durván bánik vele. Ilyen apát sikerült találni, ahelyett, akit ott hagyott. De nagyon tiszteletre méltó megint csak ebben a fiúban, hogy nem adja föl, hanem megpróbálja. Megpróbálja, elmegy disznópásztornak, elmegy dolgozni. Megpróbálja megállni a helyét. De végül kihasználják, és az éhhalál szélére kerül. A fizikai megsemmisülés szélére kerül. Ez az éhség jelzi, hogy az élete véget ér, ha nem indul el egy másik irányba. Ezt olvastuk, hogy magába szállt. Szeretik sokan ezt úgy lefordítani, hogy megtért. Szerintem nem tért meg. Szerintem egyszerűen arról van szó, hogy fölismerte azt, hogy két út áll előtte. Vagy elpusztul és meghal, vagy pedig visszatér az apához, kéri, hogy hagy legyen ott béres, mert megjelenik szeme előtt az apának a kenyere. Megjelenik az, hogy van egy hely, ahol nem fogok éhen halni. Nem azért megy vissza, mert annyira szereti az apját. Ez teljesen irreális lenne egy ilyen kudarc és egy ilyen bukás után. Nem a szeretet viszi őt vissza, hanem az éhség. És én azt gondolom, hogy ez megint egy nagyon-nagyon reális és nagyon mélyreható kép. Hogy talán előbb jelenik meg bennünk az éhség, az Isten utáni éhség is, és talán majd később lesz belőle szeretet. először éhesek vagyunk. Szükségünk van a másikra. Szükségünk van az Istenre. Szükségünk van rá, hogy életben maradjunk. Szükségünk van rá, hogy létezzünk. És aztán talán reméljük, megszületik a szeretet is, ami túl van már a szükségem. Kenyér, ez jut eszébe az éhségéről, és az alárendeltség jut eszébe, elmegy béresnek. Úgy gondolja, hogy meg kell húznia magát, meg kell hunnyászkodnia, de életben kell maradni, élni kell. Ezekkel az érzésekkel és gondolatokkal indul vissza a fiú az apához. Az apa nem éhes. Az apa szeret. Ez abból látszik, hogy észreveszi a fiát. Érdemes ezen is elgondolni, hogy hogyan vette észre. Éppen akkor kinézett az ablakon. Vélhetően ez az apa folyton nézte a horizontot. Folyton nézte a látóhatárt. Folyton folyvást visszavárta a fiát. Ez az ő szeretete. És amikor meglátja, akkor nem vár. Akkor fut. Fut a fia elé. Megdöbbentő kép. Egy keleti patriárka fut a fia elé. Szétrombolja, szétzúzza a saját tekintélyét. Mit fognak szólni a szolgák? Mit fognak szólni a szomszédok? Mit fognak szólni egy ilyen apához? És amikor eléri a fiát, akkor nem tart neki egy elítélő, ugye megmondtam, prédikációt. Nem is tart egy olyan szépet, amit mi szeretünk, ami a kegyelemről szól. Ugye nagyon jó vagyok hozzád, fiam, én most nem úgy fogok veled bánni, hanem így, és én majd most itt kegyelmezek neked, mert a kegyelem az nagyon fontos. Nincs prédikáció sem ítéletről, sem kegyelemről. Egyetlen egy dolog történik, először is egy hosszú ölelés, és aztán pedig gyűrű és sarú. Hatalomba való visszahelyezés, jelképei és szimbóluma. Pedig én béresnek jöttem, gondolhatja magába a fiú. Ezekben a gesztusokban láthatjuk, hogy milyen az Atya. Ezekben a gesztusokban láthatjuk, hogy milyen az Isten. Úgy tűnik, hogy ezekben a gesztusokban ölt testet, hogy ki ő, és nem az ítéletről vagy a kegyelemről szóló prédikációban. És itt van a harmadik is, amire azt gondoljuk, hogy nagyon nagy szükség van az élet, a keresztény életben, ugye a bűneinket megvallani. És tényleg szükség van, de azért nyugtalanító ebben a történetben, hogy az apa nem hallgatja végig ezt a bűnvallást. Úgy tűnik, mintha nem lenne rá szüksége. Nem fejezheti be a fiú azzal a pozícióval, amit kijelölt magának, tudnélik, hogy ő legyen a béres. Csak odáig jut, hogy nem vagyok már a fiad. De nem tudja végigmondani, mert addigra az apa már visszahelyezi őt a fiúi hatalomba. És ünnepet rendez. Öröm ünnepet. És azt gondoljuk, hogy jaj, de szép. Ennek most már mindenki örülhet. De nem. Egy pillanat múlva már az apát a sötétben látjuk. Kint az éjszakában. Amint éppen kőkemény vitában van a nagyobbik fiával. Talán nem is vitában, hanem viselnie kell a nagyobbik fiának a dühét. Aki kizárja magát a családból. Azt mondja, hogy ez a te fiad. Ugye ebbe burkoltan az van benne, hogy hát ez nem a testvérem. Mert kicsit az is benne, hogy te nem vagy az apám. Eddig itt robotoltam, utáltam az egészet, és most elég volt. Most neki van elege. És hát az apa megint gyakorolhatna tekintélyt, leteremthetné a fiát, vagy kényszeríthetné, hogy menjen be, de nem teszi. ez az apa ott kérleli a sötétben a fiát. Talán ki is tárja a karját felé, de ez a kar, ez üresen marad. A történetnek nincs megnyugtató vége, nincs happy endje. Nem lát be semmit itt a nagyobbik fiú. Az apa pedig teljesen kiszolgáltatottá teszi magát. Ez a történet, amit Jézus elmond, az Isten története. Nem egy kép az Istenről, hanem egy történet. És nem a tekintély kényszerítő erejéről szól, hanem a szeretet kiszolgáltatottságáról szól. Ez a kereszt titka. A kitárt kar, amit kényszerből tárnak ki, hiszen oda szegezik a kereszthez. Olyanok, akik úgy érezték, úgy gondolták, hogy jobb, ha az embertársunk nincs. Jobb, ha az Isten nincs. Mind a kettő ott van a Krisztus keresztjében. Halljon meg az Isten, halljon meg az ember, a másik, aki zavar engem. És talán azt várnánk el Istentől, azt várnánk el Jézustól, hogy legyen mindenható, mutassa meg a mindenhatóságát, pusztítsa el az ellenségeit. De a szeretet az egyszerűen nem kényszeríthető. A szeretet nem tekintély és hatalmi játék. A szeretet valami egészen más. Krisztus kereszthalála pedig nem engesztelő áldozat. Krisztus kereszthalála nem helyettes elégtétel, hanem a szeretet megélése. A végtelen odaadás. Egy olyan szeretet, amelyik mindannyiunkat hív, és nem tehet más, mint hív. Pont ugyanúgy, mint a sötétben álló apa hívja a nagyobbik fiát. Gyere ünnepelni! Gyere, legyünk együtt! Gyere, gyere és szeress! De ezt nem lehet kényszeríteni. Ezt a szeretet, az igazi szeretet kénytelen elviselni a visszautasítást. Jézussal ez történik, az apával ez történik. A visszautasítás pedig megsemmisítés. Azt üzeni, hogy inkább ne legyél. Elére ez a szeretet, amelyik idáig elmegy. Az a szeretet, amelyik belehal abba, hogy szeret. Isten igent mond erre a szeretetre. Jézus feltámadásában fog igent mondani erre a szeretetre. És minket ez a szeretet hív. Nem a mindenhatóságával, nem a tekintély erejével, egyszerűen csak azzal, hogy így szeret minket, ahogy ez a példázatbeli apa. Amen.